Testvéreim, Istennek szent igéi, amelyek alapján szólni kívánok hozzátok a mai alkalommal, megírva találhatók Márk evangéliuma második részének az 5. versében, valamint Pál apostolnak a Róma-beli gyülekezethez írott levele 4. részének a 25. versében. Jézus pedig azoknak hitét látván mondta a gutoltöttnek: Fiam, megbocsátattak néked a te bűneid. Aki a mi bűneinkért halálra adatott és feltámasztatott, a mi megigazulásunkért. Foglaljon helyet a gyülekezet. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Kedves testvéreim, a mai alkalommal Isten igéje kapcsán szólni szeretnék az embernek állapotáról, és különösképpen egy nagyon fontos tényezőről, ami összekapcsolódik sok más lelki jelenségünkkel is, és ez a különös tényező bűntudat. Bűntudat és a lelkiismeret kapcsolata viszonylag egymáshoz. Valamikor egy korábbi gyülekezetemben voltak olyan megtapasztalásaim, amikor egyértelműen kitűnt különböző emberi magatartásokból az, hogy valami ott a lélek mélyén nincs rendben. Ismertem egy családot, ahol nem volt becsülete az öregembernek. Állandó zaklatások, dorgálások között élt, és nagyon megkeserítették az életét a hozzátartozói. Ám amikor meghalt, akkor olyan jelenetet rendeztek a temetőben a hozzátartozók, hogy az asszonyok zvagdalták magukat, verték a földet, verték a mellüket, és hangosan sivalkodtak, hangosan sírtak, jajveszékeltek, hogy kimutassák, hogy mennyire, idézőjelben mondom, szerették az öreget. És jelenkorban is ismerek valakit, aki a szüleit nem különösebben tisztelte, de miután meghaltak a szülei, felébredt a lelkében a bűntudat, a lelkiismeret, és szinte minden hónapban, ez biztos, hogy minden hónapban, de ha teheti, talán 2 hetenként is, több mint 100 kilométert utazik azért, hogy virágot vigyen a szülei sírjára, mert úgymond nem becsülte meg őket az életébe, és az életükben. Igen, különös dolgokat tud produkálni a lelkiismeret. Mi úgy vagyunk vele, hogy beszélünk jó lelkiismeretről, beszélünk rossz lelkiismeretről, beszélünk halálban lévő lelkiismeretről. Tényleg, de most nézzük csak meg önmagába véve a lelkiismeret. Testvéreim, ha belegondolunk, önmagában véve is, a lelkiismeret Istennek különleges ajándéka. Hiszen felcsillantja azt a lehetőséget, és arra ösztökéli az embereket, miután a maguk módján megpróbálkoztak azzal, hogy akár elaltassák a lelkiismeretüket, vagy életüknek azokat a cselekményeit, amelyekben nem a célnak megfelelően viselkedtek, azokat valahova leszorítsák a lelküknek a mélyére, oda abba a bizonyos tudatalatti világba, azokba a mélységekbe, amely úgy néz ki, mintha ott feledésbe merülne, jól lehet, nem merül feledésbe, mert jön valami sajátos életszituáció, és előhozza ott a lélek mélyén rejlő feszültségeket. Akkor lép fel a lelkiismeretnek az a fajta hatása, amikor az ember elkezdi azt a próbálkozást, hogy önmagát igazolja. Valami egészen torz jellemvonások alakulnak ki sokakban, hiszen különbözőképpen reagálnak a lelkiismeret szavára. Vannak olyanok, akik hát úgy reagálnak rá, hogy igyekeznek minden erejüket megfeszítve jó emberek lenni. Házaspárt ismertem, ahol tényleg a férj szinte halálra szekírozta a hívő feleségét. Utána valami gyökeres változás történt benne. De a gyökeres változás abban mutatkozott meg, hogy utána mindenkivel jót tett. Segítette a szegényeket, nem múlt el úgy hét vagy nap, hogy valakivel ne tett volna valami jót. Megpróbált kompenzálni. Megpróbálta emberi módon jóvá tenni azt, amit korábban elmulasztott. Állandóan ott volt benne ez a fajta szándék és ez a produkálási vágy, hogy jóvá tegye a mulasztását, jóvá tegye a bűneit. Valami fantasztikusan jó ember látszatát keltette. Tényleg, akik közelebbről nem ismerték, vagy akik később ismerkedtek meg vele, elmondhatták róla, hogy fantasztikusan jó ember. Aztán voltak, vagy vannak olyanok, akik az agresszivitásba menekülnek bele. Elkövetnek valamit, akarva vagy akaratlanul, és akkor azzal próbálják magukat igazolni, hogy a környezetüknek, vagy azoknak az embereknek, akik akár tanúi voltak, vagy úgy ismerik őt, azt a látszatot keltsék, hogy igen, hát én ilyen természetű vagyok. Én ilyen lobbanékony ember vagyok. Nem tehetek róla. Akkor egyik agresszív cselekedetéből, vagy megnyilvánulásából a másikba szédül az élete, mind jobban és jobban összekuszálódnak az életének a szálai, tönkre mennek az emberi kapcsolatai. Néhány évtizeddel ezelőtt az egyik faluban, ahol húzamosabb ideig helyettesítettem, volt egy nagyon aranyos gondnokunk, egyszer végig sétáltam vele a falun, aztán hát láttunk egy atyám fiát, aztán megjegyezte nekem, hogy na, a sógornak se kell megemelni a kalapját, amikor elmennek ott a ház előtt az emberek. Ott ült a padon, de tényleg nem kellett megemelnie a kalapját, mert szinte mindenkivel összeveszett már a faluban. Tehát ő saját elmondása szerint is, hát ő ilyen indulatos ember, nem tehet róla. Érzékelitek, hogy micsoda önigazolás van ebben? Ő ilyen ember, értsék meg, nem tehet róla. Most gondoljátok el, hogyha egy ilyen típusú ember válik vezető politikussá, aki tele van agresszióval. Hogyha netán valami más is van a füle mögött, valami fikkasztás vagy más egyéb, ami miatt elmarasztalható lenne a közösség előtt, akkor abban menekülhet bele az ilyen agresszív ember, hogy megpróbál háborút robbant ki. Hány és hány diktátorra vagy diktátor hajlamú emberre vagy vezetőre el lehetne ezt mondani, vagy el lehetett ezt mondani, hogy igen, ilyen volt a természet. Hogy mi volt a lelkeméjén, hogy hogyan kompenzálta magát, talán kevesen tudják, vagy sokan hasonló indulatú emberek igazat is adnak neki, és mellé állnak, pedig testvéreim, nagy baj van ilyen esetekben. Mennyi és mennyi tragédia, nyomorúság, akár egyénre nézve, akár közösségekre, népekre, nemzetekre nézve is történt ennek kapcsán, hogy ilyen fajta vezetőket választottak. De lehetne sorolni ezeket a bűntudat által eltorzított jellemeket. Állítom sokáig, nálunk is, azért bontakoztak ki olyan nehezen a dolgok, hiába hullott úgy mond ennek az országnak, ennek a népnek, nemzetnek az ölében szabadság lehetősége. Miért nem tudott vele élni? Nem is akart. Hiszen az emberek többsége hozzá volt szokva ahhoz, meg lehetett figyelni ezt, hogy hát a korábbi vezetés megengedett valami apró lopásokat, hogy az egyszerű emberek rossz lelkiismerettel legyenek, és szemet hunjanak az ő nagy tolvajlásaik felett. És nincs kibontakozás. Vagy nem lehet kibontakozás. Miért nem lehet? Hasonlóképpen valamiféle olyan életszínvonalat felállítani történetesen a mi országunkban, mint teszem fel nyugaton, vagy legalábbis megközelít tőle. Mert akkor nem jut elég nyereség a gazdagoknak, a bankároknak, meg azoknak a fajta vállalkozóknak, akik nem arra mennek rá, nem azon törekszenek, hogy az embereknek is jólétük legyen, hanem nekik több jusson. Őket nem lehet megelégíteni. Őket nem lehet jól lakatni. De megint vannak emberek, akiknek hát a magatartása mondhatnánk tiszteletre méltó, vezeklő típusú emberek. Hát az a különbség a vezeklő típusú ember köz, mint a nagyon jó ember között, hogy itt már van valami Isten közelség is, Istenre tekintés is. Vezekel. Isten felé is megpróbálja jóvá tenni a dolgokat. Meg emberek felé is megpróbálkozik ezzel. Fontos számára, hogy megpróbálja Istennel rendezni a dolgait. Meg fontos a számára, hogy eközben ő olyan ember maradjon, aki kész állandóan segíteni másokon is. Lehet, hogy zarándok útra megy, vagy megtelepszik valahol, ahol, hogy különböző bűnökbe ne kelljen neki bele elegyednie, a magányt választja, és ott vezekel, ott imádkozik, vagy ha arra vetődik valaki, aki talán segítségre szorul, készségesen segít rajta. De, testvéreim, ami talán ugyancsak a legveszélyesebb, ilyen kompenzálási típusok közé tartozik, az pedig az, amikor valaki depresszióba esik egészen. Hát sajnos, testvéreim, ránk nézve, tehát magyarokra nézve, elmondható, hogy talán itt a szokásosnál nagyobb azoknak a lélek száma, akik mély depresszióban vannak. Miért veszélyes ez? Mert kiszolgáltatottá tesz. Mert a teljes letargiába süllyedt ember, aki már sok mindennel megpróbálkozott, hogy könnyítsen a lelkiismeretén, hogy megoldja az élete problémáit, de érzi, nincs feloldozása számára, már belefáradt mindenbe. Legfeljebb olyan fajta baráti jó tanácsokra hallgat, amikor azt mondják valakinek, akinek elromlottak az emberi kapcsolata is, vagy az a környezet már nyomasztóak hat rá, menj el, vegyél ki valami hosszú szabadságot, vagy hosszabb időre, költöz egy más környezetbe, majd rendbe jössz. Na de könyörgöm, hát nem azt a lelkületet viszi magával? Megoldás, látszólagos megoldás, csak ez nem megoldás. Testvéreim, rettenetes dolog úgy beleesni ebbe az iszonyú ördögi körbe, ebbe a csapdába, hogy előjönnek a bűnök, a mulasztások, és minden tiszteletre méltónak emberi, látszó emberi szándék is, minden próbálkozás végbe megy, de nincs feloldozás belőle, nincs megoldás belőle. Tudjátok, hol a megoldás? Itt, az igében, amit felolvastam. Ebben van a megoldás. Ilyen különös, ha belegondolunk, ez az ige, amit Márk evangéliumából felolvastam, egy gutaütött ember, tehát egy a tehetetlenségbe, a mozdulatlanságba süllyedt ember, akit a barátai hordoznak, akikben van valamiféle szánalom iránta, és van segítőkészség is, hogy hát ha nem tud már magán segíteni, sok mindennel megpróbálkozott bizonyára, hát most itt van Jézus. Jézus biztos tud segíteni. És jól gondolják, jól sejtik, hogy igen, Jézus tud segíteni. Ilyen érdekes itt Jézus gyógyítása. Amikor oda viszik eléje, leeresztik a ház tetőről, a mennyezetet megbontva, leeresztik Jézus elé, akkor Jézus azt mondja neki, hogy megbocsátottak a te bűneid. Érzitek? Nem tudni, nincs itt leírva, de lélektanilag ki lehetne esetleg mutatni, ha jobban ismerjük embernek a megelőző sorsát, hogy mi lehet az ő mozdulatlansága, az ő teljes tehetetlensége hátterében. Jézus megoldja a helyzetet. Jézus nem a bűntudatot veszi le az emberről, hanem a bűnkérdést oldja meg. Ahogy itt a római levélben olvastuk, hogy aki a mi bűneinkért halálra adatott és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Jézus halálra adatott a mi bűneinkért. Ez az evangélium, ez az örömüzenet. Ő nem területi kezelést ad, és ma sem területi kezelést ad, hanem amikor valaki megtapasztalja az Isten bűnbocsátó szeretetét, akkor meggyógyul az élete. Mert gyógyító szeretete elhat a lélek legmélyebb bugyráig is, nem csak a tudatos azonosíthatóság területén lévő vagy oda felhozott emberi konfliktusokat tudja megoldani, hanem teljes gyógyulást tud adni Jézus. Te megbocsátottak a te bűneid. Megbotránkoznak rajta a korabeli írástudók. Hát hogy veszi magának ez a merészséget, hogy ilyen Isten káromlás szóljon, hiszen a bűnkérdést egyedül Isten tudja megoldani. Nem tudják elfogadni, nem látják igazán, hogy igen, Jézusnak ilyen hatalma van. És akkor Jézus egyszerűen azt mondja, hogy mi könnyebb nekem. Azt mondani, hogy vedd fel a te nyoszonyádat és járj, vagy az imént hallottad. Akkor Jézus elmondja úgyis, idézőjelben mondom, a gyengébe kedvér, ott ugye a farizeusok kedvér, hogy vedd fel a te nyoszonyádat és járj. És akkor az ember felszedi a nyoszonyáját, és hazamegy. Meggyógyult az élete. Testvéreim, olyan dolog, ez egy néha egy régi életből vett példa jut eszembe. Gyerekkorunkban nagyon kedvenc helyünk volt, ott a Várhegy jobb oldalába, messziről is lehetett látni, voltak nagyon jó berkenyefák. Ott a berkenyefák tövében pedig ilyen kőmesdje volt. Most ez a kőmesdje nem úgy került oda, hogy a bányákból vitték oda a követ, hanem amikor ott szőlőt telepítettek, ez ott a szőlő sor és az erdő határa lévő rész volt. Hát elkezdték kiszedni a földből a köveket, és annyi kő kijött, hát ugye sok kő van itt Almániban, aki építkezett tudja, és azt a rengeteg követ oda hordták úgy, hogy szinte ilyen kötőanyag nélküli mezsje, vagy ilyen falszerűség volt belőle. Több derényben is lehetett látni, gyerekkoromból emlékszem, több olyan kerítés volt, hogy nem drótkerítés, meg nem épített kerítés, hanem egyszerűen a talajból kiszedett köveket oda rakták. Nos, igen, már meg kellett forgatni a földet. Hogy milyen iszonyú nehéz munka volt ez, akkor láttam, hogy a különbséget, mert gyerekkoromból emlékszem, hogy bizony, az ilyen földforgatásnál 60-80 centi mélyen megforgatták a földet, kiszedték belőle a köveket, és úgy telepítették oda a szőlőt. Más helyeken, ahol nem ilyenek a talajviszonyok, hát hihetetlenül könnyebb szőlőt telepíteni. Tehát valaki, így mondom, elkezd ásni a kertjében, mert sok kavics van, sok kő van, kiszedi a kavicsokat, aztán mind mélyebbre ás, mint nagyobb köveket talál, mint ott a Bartók Béla úton, ott a volt nagyszülői, hát szőlőknél, hát ott is az embernek nem kellett túl mélyre ásni, de lófej nagyságú kövek jöttek ki a talajból, úgyhogy az öregeinktől tudom, hogy a faluba az egyik helyen ástak egy ilyen kacsaúsztatót, csak bódaitónak neveztük, Aztán kiderült, hogy azt a földet, amit onnan kiástak, azt szép szüleink szekérrel vagy kocsival kivitték a szőlőhöz, hogy a talajt egy kicsit magasítsák, hogy legyen talaj, mert felásni ott lehetetlen volt. Nos, így van ez, testvéreim, a bűnkérdéssel is, hogy hát először apró dolgok vannak, amiken úgy néz ki tudunk segíteni, az mind nagyobb kövek kerülnek elé, és a végén valami sziklába ütközünk. Hát tudom, amikor kutat fúrtak, 18 méter sziklát kellett átfúrni. Nos, hát ilyen az emberi lélek. Hogy ásunk benne, és végül olyan sziklába ütközünk, amelyen segíteni nem tudunk, egy valami segít rajta, az Isten igéje. Jézus Krisztus. Nem hiába nevezik a Szentírásban, sok helyen az Újszövetségben találkozunk ezzel a kifejezéssel, Isten erejét ábrázolja, hogy dünamis. Dünamis erő, ebből származik a dinamitnak a megnevezése. Ugye annak idején Nobel Alfred, amikor ugye feltalálta ezt a robbanószert, akkor hát az volt a kikötése, és erre alapította a díjat is, hogy ne háborúra, ne háborúskodásra használják fel, hanem békés célokra, és akkor kezdődtek el aztán a vasútépítések, mert a dinamittal át tudták robbantani a hegyeket, alagutakat tudtak létrehozni, hidakat tudtak emelni, tehát végre adatott valami olyan megoldás, amivel a nagy sziklákat meg lehet porhanyítani. Hát ilyen az Isten igéje. Isten igéje, Krisztus szeretethatalma ilyen. A bűnnek ezt az iszonyú kősikláját, amelyen az ember segíteni nem tud, meg tudja porhanyítani, ő nem csak a bűntudat kérdését oldotta és oldja meg, hanem a bűnkérdést megoldotta. Az ő tiszta, szent és tökéletes életét adta oda a Golgotára, és feltámadott a halálból, hogy megtapasztaljuk kegyelmének erejét. Biztos hallottátok már ti is azt a mondást több prédikációban, ez elhangzott nemzedékeken keresztül, hogy hát hiába született volna meg Jézus a júdeai Betlehemben, ha a szívünkben nem született meg. Vagy hiába támadott volna fel a halálból, hogyha nem tudunk vele mit kezdeni, vagy nem hisszük el, vagy nem élünk a feltámadás erejében. De Isten véghez vitte, a pünkösben adta meg. A pünköst tette és teszi élővé mind a karácsony, mind a húsvéti hitet. Másutt is, az Ószövetségben is találkozunk ezzel, Zakariás könyvében, akkor Isten úgy viszi végbe hatalmas dolgait, szóval nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Pünkösd áldott üzenete testvéreim ez, hogy Isten az ő lelkével viszi végbe szabadító tetteit ma is. Nem aggott el az Isten lelke, nem csak egy bizonyos korhoz kötötten működött, hanem ma is működik, és ma is véghez viszi a kegyelemnek ezt a csodáját, hogy feloldoz. Hogy meggyógyít, hogy leveszi azokat a fölösleges önigazolásoknak a terhét, amelyekben nem talál az ember megoldása és feloldozása. Egyedül abban van az ő kegyelmének ereje, feloldozásunk, új életünk, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért is, és feltámasztatott a mi megigazolásunkért. Hogy ne rossz lelkiismerettel, vagy halott lélekkel járjuk életutunkat, vagy önigazolásaink különböző fajtáit találjuk és keressük meg, hanem fogadjuk el ezt a krisztusi bűnbocsátó, gyógyító szeretetet, mert ebben van gyógyulásunk, ebben van a jövendőnk, ebben van a lélek általi vezetettségünk. Amen. Mennyei édesatyánk, hatalmas Istenünk. Köszönjük néked a pünkösd csodáját. Köszönjük néked, hogy megtapasztalhattuk, és megtapasztalhatjuk újra és újra. Uram, köszönöm néked ezt a csodálatos ünnepet, hiszen lelki értelemben születésnapom is. Légy áldott hatalmas Isten, és arra kérünk, hogy adj lelki ébredést, tölts ki a te lelkedet. Szent lelked világosságában te leplezd le mind azokat a szánalmas önigazolásokat, amelyek talán akár bennünk, vagy akár körülöttünk, de ott vannak nyomasztó módon és reménytelen módon az emberi lelkekben, amelyek időnként kilátástalanná, beteggé nyomorítanak bennünket. Urunk, könyörülj kegyelmeddel rajtunk. Urunk, kérünk, hogy te adj gyógyulást beteg, szenvedő testvéreinknek. Te tudod, te látod a lelkünket, te látod helyzetünket, Urunk, hozzád folyamodunk, mert te tudsz segíteni rajtunk. Add, hogy lelkünk teljes mélyét meghalljuk, és örvendezve bizonyságot tehessünk arról, hogy meghallottuk szavadat, megbocsátottak a te bűneid. Könyörgünk hozzád, hatalmas Istenünk, szeretteinkért, közelben és távolban lévőkért egyaránt. Te tudod, te látod őket is, szívüket, lelküket, gondolatvilágukat. Könyörgünk, Istenünk, hogy te adj teljes belső békességet, megtisztulást, megoldást. Hallgass meg bennünket, mennyei édesatyánk, szent fiad Jézus Krisztusunk érdemért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet néked. Amen.